Minden alkalommal a szokásos, ismétléses felsorolással muszáj kezdenünk a 10 parancs egyes tagjainak az átgondolását, mert, mint sokszor elhangzott, minden egyes konkrét parancs az első parancsnak a következménye, annak a megvalósítása. Az első parancs leszögezi, hogy csak Isten szabad Istenként az életünkbe elhelyeznünk, elfogadnunk, szolgálnunk. Csak neki szabad engedelmeskednünk. És ennek a tartalmát a másodiktól a tizedikig levő parancsok viszik végig. A második azt mondta, hogy vigyük bele az Istentől függőségünket, az Istenről való beszédünkbe. A harmadik, vigyük bele az időtöltésbe, ünneplésbe. A negyedik azt mondta, hogy vigyük bele az Isten kapcsolatunkat a szüleink, az idősek, az ősök tiszteletébe. Az ötödik azt állította, hogy vigyük bele az emberi élet tiszteletébe. A hatodik vigyük bele a két nem kapcsolatának a szabályozásába. Legutóbb arról gondolkodtunk, hogy hogyan tudjuk belevinni az Istentől való függőségünket az anyagi javakkal való viszonyunkba. És most elérkeztünk a nyolcadik parancshoz. Ugye eredeti szövegben így szól, hogy ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ez első fokon persze utal a bírósági életre, hogy ha tanúskodunk, akkor nem szabad hazugságot mondanunk valaki másról. De tág értelemben ez a parancs arra is utal, hogy a közösségi életben szükséges, elengedhetetlen követelmény az igaz beszéd. Szent Ágoston úgy fordította le ezt a nyugati ember nyelvére, hogy ahogy tanítjuk a gyerekeket most is, hogy ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy. Tehát az ember a szavaival igazságot, az általa fölfedezett igazságot kell, hogy képviselje az emberi közösségben, hogy a másik embernek igazat mondok, és a másik emberről igazat mondok. Rögtön az elején persze le kell választanunk erről az egész probléma világról a vélemény világot, mert az embernek lehet ilyen-olyan véleménye valamilyen dologról, adott esetben a végsőkig harcol ezért a véleményért, de ez nem biztos, hogy az igazság. Lehet, hogy még fejlődni fog, rosszul mérte föl a helyzetet, és adott esetben mi magunk is tapasztalhatjuk, hogy visszagondolunk 5 évvel, 10 évvel ezelőtti véleményeinkre, hogy Istenem, mennyit változtam azóta, hogy gondolkodhattam így erről vagy arról a dologról. Mindig eszembe jut strasbourgi tapasztalatom e tekintetben, hogy ott aztán valóban egy nemzetközi társaságba csöppentem bele. Törökök, németek, kanadaiak, stb. Nagyokat vitatkoztunk. És volt egy angol közöttünk, aki meg mindig mosolygással figyelte az ádász szellemi csatákat, és egyszer megjegyezte azt, hogy ti, akik a kontinensen éltek, amikor egymással vitatkoztok, akkor mindig meg akarjátok győzni a másikat. Mi angolok, mondta saját magáról, mi amikor vitatkozunk, akkor azért csináljuk, mert kíváncsiak vagyunk a másiknak a véleményére, pontosabban az érveire, amelyek által azt a véleményt ő kialakít. Tehát nyilvánvaló, hogy igaz beszédnek meg kell lennie az ember szűk családjában, a szűk társaságában, vagy a társadalomnak a legmagasabb életén levők világában is, tehát a politikusoknak is az igazat kell szolgálniuk, de azért a véleményt és az igazságot nem szabad összekevernünk. Gondolhatunk arra, hogy Jézus apostoli társaságában egymás mellett megfért az a Máté, aki eredetileg a római megszálló hatalommal kollaborált, és ott volt az apostolok között Simon, a zelóta, akik a zelóták pedig a létük lényege az volt, hogy fegyveres harccal kell a függetlenségünket kivívnunk a megszálló rómaiakkal szemben. És mind a ketten ilyen háttérrel ott vannak az apostoli társaságban, és nyilván módosul, átalakul a gondolkodásuk, de mégiscsak valamiképpen a különféle vélemények meg tudtak férni egymás mellett. No tehát a vélemény és az igazság az más, de hát ha nekünk az igazat kell mondanunk a másiknak, és az igazat kell mondanunk a másikról, akkor nyilvánvalóan az igazsággal való találkozási szinteket kell először átgondolnunk. Lélektanilag úgy találkozik mindenki az igazsággal, hogy megtanulunk beszélni, és amit apa, anya mond, az minden gyerek automatikusan elfogadja. Az az igaz, amit ők mondanak, képviselnek. Amikor kezdünk kamaszodni, és a felnőtteknek a gyarlóságait kezdjük felfedezni, akkor összeomlik ez a magától értetődő világ, hogy amit ők mondanak, az igaz. Látjuk apánkat, hogy milyen mézes-mázossan beszélget a családlátogatást végző pedagógussal, és halljuk apánkat, amikor elment a pedagógus, miket mond róla. És a gyerek rájön arra, hogy egy ugyanolyan feleletért én az asztalosnak a gyereke 3-ast kapok, és a főorvosnak a gyereke meg 4-est vagy 5-alát kap. A gyerek lassan fölfedezi a felnőttek alakoskodásait. És mi a reakciója a kamasznak? A lázadás. Amit tehát a felnőttek mondanak, az nem igaz. Most azt kell mondanunk, hogy ebből az egészséges lelkületű ember úgy építi fel magát, hogy kialakítja az úgynevezett második naivitást, tehát a kiküzdött naivitást, hogy azt mondjuk, hogy igen, sok aljasság, hazugság van az ember életben, de én mégis bizalmat szavazok az igazságnak, a jó indulatnak. Tehát nem a lázadás és nem az elzárkózás vezérel engem, hanem hitelt adok a másik ember szavának. Ide tartozik még a lélektani találkozáshoz, hogy az igazsággal lélektani szinten találkozunk, hogy bizony fejlődnünk kell ebben, ki kell keverednünk a gyerekkori gondolkodásból. Saját emlékem 80-as évek eleje, gödöllői káplán voltam, és az egyetemista hittanosok ott a hétfő esti katekézis előtt az úgynevezett lengyel viccekkel szórakoztatták egymást, hogy milyen a lengyel szendvics, ugye két kenyérjegy között egy húsjegy. És fölháborodva magyaráztam nekik, hogy ez egy politikai manipuláció, ami miatt ők ezt viccesnek tartják. Mert ugye akkor voltak a lengyel sztrájkok, a szolidaritás, küzdött Lengyelország az igazságért, és akármilyen kormány jött, mindig becsapta őket. Ők pedig elkezdtek sztrájkolni, és ugye ezt akarták úgy Magyarországon a korabeli hatalmon levők beállítani, hogy a lengyelek nem akarnak dolgozni, mi magyarok kénytelenek vagyunk élelmiszert szállítani nekik, stb. Tehát, hogy ki kell emelni az embert a közgondolkodásnak a kliséiből, hogy a dolgok mögé látva fedezze fel valamilyen dolognak vagy jelenségnek az igazi értékét. De frissebb, praktikus példát is mondhatok. Néhány évvel ezelőtt döbbenve tapasztaltam, hogy vallásgyakorló katolikus fiatalok természetesnek tartják azt, hogy ők nézik a kereskedelmi adókon a valóságsókat. Rá kell őket döbbenteni, hogy ez a kereskedelmi adóknak az ádász harca a nézettségért, és arra alapoznak, hogy mindenkiben ott van egy kis egészségtelen kíváncsiság a másik embernek a magán élete felé, és egy keresztény ember, ha ilyet csinál, ez bizony, ez bűn, ez gyónási anyag. Rá kell vezetnünk az embereket, mondjuk úgy képes beszéddel, hogy a sorok közötti olvasásra komplexebb, árnyaltabb módon fedezzék fel az igazságot. Na most az igazságot szakmai szinten is fölfedezi az ember. Egy tisztességes asztalos másmilyen munkát végez, mint egy kókler. Egy tisztességes tanár más módon végzi a hivatást, mint egy kókler. Ahhoz, hogy valaki szakterületén, ami adatot neki, ott ő tisztességes munkát végezzen, ahhoz bizony neki éveken keresztül alázattal el kell sajátítania a szakmai ismereteket, a szakigazságokat. És természetesen igazsággal az úgynevezett végső kérdések kapcsán is találkozik az ember. Előbb-utóbb nem tudunk hátrálni. Olyan élethelyzetekbe kerülünk, amikor dönteni kell, hogy most van-e valamilyen élet a halál után, hogy van-e Isten. Tehát ezek a végső kérdések. Itt is az ember az igazságot úgy fedezi fel, hogy az élet helyzeteit megpróbálja értelmezni. Most mit mond a Biblia az igazságról? Azt mondja az Ószövetség, hogy az igazság az nem más, mint Isten szava. Az Isten szava, a Biblia, az fedi a valóságot, és az embernek ezt kell fölfedeznie. És Jézus, a nagybetűs igazság, pedig azt mondja a hegyi beszédben, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Tehát akik erőfeszítést adnak arra, hogy még mélyebben fölismerjék Istennek az üzenetét, hogy legyen olyan igazsága az életnek, amire valóban egy egész életet rá lehet építeni. Első megállapításunk tehát az, hogy az igazságot az ember nem alkotja, hanem fölfedezi. Az Istentől jövő igazságot kell az embernek fölfedeznie, és utána ezt kell a közösségi élet beszédében képviselnie. Hogy még árnyaltabban lássuk a probléma mélységét. Belejátszik minden emberi kapcsolatunkba a szimpátia, a rokonszem, vagy pedig annak a hiánya. Füst Milánnál olvastam a naplójában, hogy én, mondja Füst Milán, aki a legnagyobb alkotónak Shakespeare-t tartom, és egyszer csak összetalálkozom Berzevici Alberttel, aki egyébként nagy tudós volt, de rettenetesen hiányzott a kölcsönös szimpátia belőlük. Tehát Füst Milán és Berzevici Albert nem szívlelték egymást, és azt írja Füst Milán, hogy én, aki a legnagyobbnak tartom Shakespeare-t, de hogyha Berzevici szájából hallom azt, hogy Shakespeare nagy alkotó, akkor már is vitatkozni kezdek vele. Tehát, hogy mennyire törékeny az embernek az igaz kapcsolatos látásmódja, belejátszik a szimpátia vagy az antipátia. Mit mond a 8. parancs? Nem szabad hazudnunk. De ez annyit jelent, hogy mindig mindenkivel szemben őszintén kell beszélnünk? Ez a következő problémakör. Nézzük meg Jézust. Ő azután tényleg az igazság hirdetője volt, de nem egyformán mondta el az igazságot mindenkinek. Volt úgy, hogy elmondta a példabeszédet a tömegnek, amit mindenki megérthetett, a kimegy a magvető vetni példázatot, és utána egy szűk körben a tanítványainak ezt részletesen el is magyarázta. Más szinten vezette be őket ugyanabba az igazságba. Vagy Jézus ellenfelei kérdezik, hogy honnan van a hatalmad. És Jézus nem válaszol rá, hanem visszakérdez, hogy szerintetek Keresztelő Jánosnak honnan volt a küldetése, Istentől vagy emberektől? És amikor összezavarodnak az ellenfelek, azt válaszolják, hogy nem tudjuk, akkor Jézus se válaszol. Én sem mondom meg, hogy honnan van a hatalmad. Vagy végezetül gondoljunk a házasságtörő asszony ügyére, ahol az a kérdés, hogy Jézus szerint a mózesi törvényt végre kell-e hajtani, vagy nem. És Jézus egy más szintre vezeti a problémát. Azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van köztetek. Mit látunk Jézusnál? Hogy ugyanazt az igazságot a beszédében más és más módon érvényesíti. Modern szakkifejezéssel úgy mondanánk ezt, hogy az igazság a beszédben nem egyenlő az őszinteséggel. Nem a szavak szintjén kell őszintének lennünk, hanem a kommunikáció szintjén. Mindenkinek annyit mondunk el, amennyi rátartozik. Ez az igaz beszéd, hogy a családtagjainkkal más szinten beszéljük meg a problémákat, mint vonaton találkozunk egy ismeretlennel, és elkezdünk beszélgetni, és rákérdez, hogy milyen a családi életünk, és hogyha ott elmondanánk olyan szinten, mint ahogyan mi otthon megbeszéljük, hát ez nem lenne más, mint kiteregetése a avatatlan emberek számára a belső problémáinknak. Tehát ha nem ezt vallanánk, hanem mechanikusan alkalmaznánk, hogy mindig mondj igazat, mindig legyél őszinte, akkor nem lehetne orvosi titok, nem lehetne államtitok, nem lehetne hivatali titok, nem lehetne gyónási titok. Hát az igaz beszédhez hozzátartozik a titoknak is a megfelelő védelme. Milyen bűnöket szoktunk elkövetni az igazság képviselete ellen? Leggyakoribb a pletykálkodás. meggondolatlanul mondani tapasztalatokat, híreket másoknak, ez a pletykálkodás, ezt ki kell szorítanunk az életünkből. Ide tartozik ehhez a bűnvilághoz az úgynevezett csípős nyelv. Ismertem olyan nagyszerű idős papot, akinek nagyon csípős volt a nyelve, főleg, hogyha püspökök kerültek szóba, és mindig látszott rajta, hogy neveli magát, mert mindig valami csípős igazságot mondott, hozzátette, hogy azt azért el kell ismernem, hogy, és valami jó dolgot mondott arról a püspökről, akit egyébként megszólt, hogy úgy mondjam. Tehát az igazságot a másik emberről kimondhatjuk, hogyha nincs bennünk a haragnak, vagy az indulatnak a torzító ereje. Kimondhatjuk az igazat a másikról, de ezt higgadtan, megfontoltan kell tennünk. A hazugsághoz tartozik a hízelgés, a kétszínűség, és nyilván ugye az, amit magát hazugságnak nevezünk, más embernek a tudatos félrevezetése, ez a hazugság. És végül a legsúlyosabb, a minősített eset a rágalmazás, amikor valakiről olyat állítunk, ami nem igaz. Nevelnünk kell magunkat. Van egy nagyon érdekes önnevelési tanács. Azt mondja, hogy mi az a két szélsőség, amit el kell kerülnünk a beszédünkben. Az egyik szélsőség a gyávaság, az igazság elhallgatása. Nem merünk megszólalni. A másik szélsőség viszont az igazságnak a brutális kimondása, amikor igazat mondok, de brombolok, sértem a másikat az igazság kimondásával. A kettő között viszont két tartomány is van, és spontán módon az egyikünk olyan, hogy a mérlegelt, a megfontolt, az óvatos beszédre hajlik, ami közel áll a gyávasághoz, de nem gyávaság, és a másik véglethez, a brutális igazság kimondáshoz közel áll a bátor kimondása az igazságnak, de ez már nem brutális. Na most, ha én spontán mondjuk hajlamos vagyok a mérlegelt beszédre, akkor tudatosan kell törekednem a bátor igazságképviseletre, és hogyha spontán módon a brutális igazságképviseletre hajlok, akkor tudatosan kell törekednem a mérlegelt igazságképviseletre. Így tudja az ember önmagát is nevelni. A hazugságot, rágalmazást, a szavakkal való bűnöket megjegyzem, hogy leírt formában is, tehát akár levélben, akár publikációban történik a hazugság vagy a rágalmazás, ezeket mindig jóvá kell tennünk. Ezeket egy keresztény embernek meg kell gyónnia, meg kell bánnia, de ki is kell igazítania. Oda kell mennünk a másikhoz, és azt mondani, hogy nézd, amit múltkor X-ről mondtam, az nem egészen úgy volt. Amit Y-ról mondtam, az nem igaz. Ki kell javítanunk. Ugye ez a beszédnek az állandó megtisztítása, ez is hozzásegíti az embert a valóságnak teljesebb megismeréséhez. A bocsánatkérés, az elnézéskérés az az életnek a nagy csodája, hogy a megbocsátás által még nagyobb szeretetet hoz létre, mint amekkora szeretet volt a szavakkal való bántás előtt. Egy ismerősöm történetére utalok röviden. A férje hónapokig külföldön volt, az egyik gyereke egy messzi városban tanult egyetemen, a másik gyereke egy közeli városban tanult egyetemen, és beteg lett. Kihívta az orvost, fölírta a gyógyszereket, és akkor telefonált a közel lakó egyetemista gyerekének, hogy nézd, egy óra alatt haza tudsz jönni, busszal, vonattal, mindegy, de annyi erőm sincs, hogy kimenjek a konyhába és főzzek magamnak egy teát. Gyere haza, várts ki a gyógyszereket, segíts rajtam. És azt válaszolja a gyerek, hogy nem érek rá, meg különben se megyek haza, mert nem akarom, hogy megfertőzzél. A szavakkal lerombol egy 20 éves szülő-gyermek kapcsolatot. Ilyenkor megfagy az ember szíve. És mi történik? A gyerek mégis hazamegy, bocsánatot kér, a szülő megbocsát, és most jobban szeretik egymást, mint a konfliktus előtt. Ez a megbocsátásnak a csodája. És hagy utaljak egy nagyobb szabású történetre. Három szereplője van, képzőművészek, Kisfaludi Strobl Zsigmond, aki magyar szobrász, de sokat dolgozik Angliában, a múlt század 30-as, 40-es éveiről van szó. Egy másik festőművész, László Fülöp, aki nagyon sokat, olyannyira sokat dolgozott Angliában, hogy ott is élt évekig, világhírű portréfestő volt, aki keresztény családban élt, és már keresztényként élt, de zsidó származásúak voltak az ősei. És van egy harmadik festőművész, Karlovszky Bertalan. Karlovszkynak kiállítása van Pesten, László Fülöp, a régi barát jön, gratulálni akar neki, és azt mondja Karlovszky, hogy zsidóval nem fogok kezet. László Fülöp megdöbben elmegy, visszautazik Angliába. És pár hónappal később Karlovszky megkéri a Pesten tartózkodó kisfaludi Stroblot, hogy nagyon bánom, én sem értem, hogy mondhattam ilyet. Mondd meg, hogy elnézést kérek, bocsánatot kérek. Néhány hónap múlva Karlovszky Bertalant Horthy Miklós főiskolai tanárrá kinevezi. Ő elmegy a kormányzóhoz, és mondja, hogy köszönöm szépen a főiskolai tanár kinevezést. És erre Horthy Miklós azt mondja neki, hogy köszönje meg László Fülöpnek. Nemrég, mikor gratuláltam neki egy kiállítása után, és kérdeztem, hogy mester, mit tudnék tenni önért, azt mondta, hogy kormányzó úr, nevezze ki Karlovszky Bertalan főiskolai tanárnak, már idősödik, jó lesz neki a nyugdíj. Tehát az, aki vérig sértett engem, annak úgy bocsátok meg, hogy nagyon nagy jót teszek vele ez a történet, és utána jobb, mélyebb barátságban éltek, mint a konfliktus előtt, egészen halálukig. A szavakkal nagy mély sebeket lehet okozni, de bocsánatkéréssel, a szó megtisztításával egy új életet lehet ajándékozni a bűnös embernek. Mit mondhatunk összefoglalóan? Azt, hogy az igazságot föl kell fedeznünk, képviselnünk kell. Az igazság az nem önérték, csak akkor gyógyít az igazság, hogyha szeretettel mondjuk az igazat. Állandóan éberen őrködnünk kell az igaz beszédünk fölött, és mindig Jézustól kell várnunk az igazságnak a fölismerését. Attól a Jézustól, aki azt mondta önmagáról, hogy ő az ajtó. Ha ő általa nyitunk be akármilyen emberi konfliktusban, akkor fedezzük föl az igazságot, és akkor tudjuk azt építő módon szeretettel megvalósítani. A szavakkal való bűnöket, gyarlóságokat ki kell igazítani, meg kell bánni. Tehát mit kell tennünk az igazság képviseletünkkel? Ezt is bele kell tennünk az Istennel való függésünkbe. A ne hazudj mások becsületében kárt ne tégy parancs azt várja tőlünk, hogy saját magunk és mások becsületét óvjuk az igaz beszéddel, és ezáltal is az Istennel való szövetségünket tudjuk megerősíteni és megélni. Legközelebb majd a 9. parancssal, a házastársi hűséggel fogunk foglalkozni.